Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány reményei szerint a Ferihegyi repülőtér napokon belül visszakerül többségi állami tulajdonba, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Ahogy ez megtörténik, a kormány dönteni fog az odavezető infrastruktúra kérdéséről is, válaszolta Orbán Viktor egy a repülőtérre vezető vasútvonallal kapcsolatos azonnali kérdése. A miniszterelnököt az LMP-s Kanász Nagy Máté kérdezte a budapesti fejlesztésekkel kapcsolatban, azzal vádolva a kormányt, hogy a büntetések és sanyargatások politikáját folytatja a fővárossal szemben. Lássuk, milyen az, amikor a kormány sanyargatja a fővárost. Először is átvállaltunk 2010-11-ben 280 milliárd forintnyi adósságot, amit az előző városvezetés Tarlós István előtt hozott össze, reagált Orbán Viktor. Hozzátette, az elmúlt években pedig 4000 milliárd forintot fordítottak fejlesztésre Budapesten. Az állami vagyon értéke 2010 óta megduplázódott, hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT szerepéről, eredményeiről és 2024. évi céljairól tartott tájékoztatón. A 2010-es évi 11.600 milliárd forintról 2022-re 21.800 milliárd forintra emelkedett, és a GDP 25%-át teszi ez ki, ismertette Nagy Márton. Az MVN ZRT 2023-ban a tervezett 22,7 milliárd forint bevétellel szemben 31,8 milliárdot ért el, ebből több mint 18 milliárdot tett ki az ingatlanok értékesítése. Idén 39,2 milliárd forint bevétellel számolnak. Úgy látjuk, van egy elcsúszás a korábbi megállapodásunkban, ezért a hét második felére behívtam a MOL-t és a Magyar Ásványolaj Szövetséget egyeztetésre, mondta az Index kérdéseire Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, azzal kapcsolatban, hogy szerdától ismét emelkednek az üzemanyagárak, pedig korábban a kormány egyességre jutott a szövetséggel, ennek értelmében az áraknak a régiós középmezőnybe kellene tartozniuk. Szerdától tehát tovább emelkednek a hazai üzemanyagárak. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal nő, míg a gázolajért bruttó 6-tal fizetnek majd többet a kutak a nagykereskedőjüknek, írta holtankoljak.hu. Hozzátették, az áremelés várhatóan a kutak áraiban is megjelenik majd, így a 95-ös benzin kiskereskedelmi átlagára 644, a gázolai 658 forint lesz literenként a hét közepétől. Egyre nagyobb külpiaci részesedésre tesznek szert a Magyarországon működő cégek, ezért is lenne rendkívül lényeges megelőzni a világ újbóli blokkosodását, mivel az jelentős új akadályokat gördítene a kivitel elé, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Kecskeméten egy új autóipari beruházás átadásán. A magyar vállalat 800 millió forint értékű fejlesztése az amerikai és az európai piaci részesedés növelését célozta, a kormány pedig 400 millió forinttal támogatta a nagyobb teljesítményű alkatrészek megmunkálására alkalmas gépek beszerzését. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a beruházásnak önmagán túlmutató hatása is vannak. Beszélt arról, hogy a nagy növekedés igazából abból tud jönni, hogyha a hazánkban működő vállalatok egyre több külpiaci részesedésre tesznek szert, egyre több helyre, egyre többet tudnak exportálni. A világjárvány ezt a teljesítményt veszélybe sodorta, ezért hirdette meg a kormány a Nemzeti Exportvédelmi Programot, amelynek keretében 43 vállalatot támogattak 64 milliárd forint összértékben, mintegy 130 milliárd forintnyi beruházást indukálva, fejtette ki. Az eredeti megállapodás szerinti ütemterv mentén halad a Mercedes új kecskeméti gyáregységeinek építése, közölte a tárcavezető a közösségi média oldalán. Szijjártó Péter azt írta, amint egy 400 milliárd forintos beruházással az autógyár megduplázza a kecskeméti kapacitását, így hazánk még hangsúlyosabb szerepet tölt majd be a modernkori autóipar alakításában. Jörg Burczel termelésért és ellátási láncért felelős igazgatósági tag elismerően szólt a magyarországi működési körülményekről és a szakképzett magyar munkaerőről. A Nemzeti Választási Iroda jövő hét péntekig postázza 7 millió 800 ezer választópolgárnak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló értesítőt. Arról tájékoztatják a választópolgárokat, hogy a június 9-i voksoláson mely névjegyzékben szerepelnek és melyik településen, szavazókörben élhetnek a választójogukkal. Végül az időjárásról, változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti időnként a napsütést a folytatásban, csapadék továbbra sem lesz, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 26-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Sara Pennypacker, Pax, Úton hazafelé című regényének 11. részét hallják, Babócsai Réka előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Sara Pennypacker, Pax, Úton hazafelé. Peter a partperemén állt és lenézett. A látvány egyáltalán nem is hasonlított az egy évvel korábbi zuhatagokra. Azok a vízesések békésen csordogáltak, néhány nagyobb darab szírt el a közepükön, amelyek olyan stabilak voltak, hogy az ember el is rugaszkodhatott róluk. Most azonban a tetemes mennyiségű víz csak áradt és tört zúzott, áradt és tört zúzott, mintha a dühét próbálná így csillapítani. Itt lefordulunk, kiáltotta Samuel. Gyertek! Peter örült, hogy tovább állnak. Amikor azonban mind a hárman keresztül verekedték magukat a földutat kitakaró utolsó bozótoson is, az egész teste megfeszült, mintha egy ütésre várna. Ez a régi gyárépülethez vezető bekötő út, szólalt meg. Nem kérdés volt. Ez az út egyenesen ahhoz a helyhez vezeti őket, ahol az apja rákényszerítette, hogy hagyja el Paxot. Samuel bólintott. Korábban oda vezetett. Nem használják, amióta a hidat felrobbantották, de ezen az oldalon még mindig egész járható. Az eddigi kemény túrák után gyerekjáték lesz. Samuelnek igaza volt, könnyedén tudtak haladni, de az útjuk zavarba ejtően csöndes lett. Jade egész délelőtt lopva Peterre pillantgatott, Samuel pedig lopva figyelte, amint Jade lopva Peterre pillantgat. Peter meg úgy csinált, mintha ezt nem is venné észre. Két órával később azonban hirtelen megtorpant, kezét a hasára szorította. Egy év telt el, és semmi sem különböztette meg ezt a pontot a fák és a gyomnövények több kilométernyi hosszú sorától, amelyek mellett elhaladtak, de mégis biztos volt benne, hogy pontosan ezen a helyen hajtottak el, hátrahagyva Paxot. Felismerte. Vagy talán inkább ez a hely ismerte fel őt. Talán a helyeknek is van emlékezetük. Lekuporodott, és egy maroknyi kavicsot szórt szét az ujjai közt. Mi az, Peter? Torpant meg Jade. Valami baj van? Egy pillanatig átfutott rajta, hogy nem válaszol a lánynak. De épp eleget tett már ezen a helyen, ami miatt szégyenkezhet. Egyszer valami rosszat csináltam itt, mondta a fák közé tekintve. Erre Samuel is hátrafordult. Ő és Jade úgy várakoztak, mintha nem lennének hajlandóak tovább haladni, amíg Peter meg nem magyarázza a viselkedését. Peter a földre dobta a hátizsákját, és elmesélte nekik Pax magára hagyásának teljes történetét. A nyomorúságos autóutat, tudván, hogy el fogja árulni a kisállatát. A katona figura eldobásának hatalmas hazugságát. És hogy mennyire szánalmasan érezte magát, amikor az apja a gázra lépett, mintha a saját szívének egy darabja ott vérzett volna el a poros úton. Látva, ahogy Pax teljes sebességgel rohan utánuk, még nem kimerültségében teljesen le nem maradt. Visszamentem érte. Visszamentem és megtaláltam. Vállára kapta a hátizsákját. Induljunk. Nem akarok többé itt lenni. Azzal az út felé vette az irányt. Jade utána szaladt. Várj! Nekem csak most áll össze. Ha itt hagytad magára a rókádat, és az elmesélésed alapján itt találkoztál az apukáddal, amikor visszajöttél a rókádért, akkor az apukád biztosan a régi gyárépületnél állomásozott. Ott láttad utoljára az apádat, igaz? Peter elszorult torokkal bólintott. Menjünk, kérlek. Szóval ott engedted szabadon a rókádat is, igaz? Peter ismét bólintott, leszegett fejjel. Mind a kettejüket a gyár területén vesztetted el. Az erdő, mintha elnémult volna, még a madarak is abba hagyták a csiripelést. Peter, kérdezte Jade halk hangon, komolyan a gyár területén fogsz szolgálni a vízi harcosokkal? Az igazság ekkor beléhasított. Ezt sosem ismerte el magának, de nem. Persze, hogy nem lenne képes erre. Soha többé nem tudná betenni a lábát arra a helyre. Peter, erre készülsz? A fiú kinkeservesen rázta meg a fejét, de nem nézett fel. Egyáltalán komolyan felmerült ez benned? Nem tudom. Nem, gondolom nem, ismerte el. De most már tudod, hogy miért. Sajnálom, mondta Jade. Peter megkönnyebbült, hogy a lány ilyen könnyen megértette. Köszi. Nem, tiltakozott Jade mindkét kezét felemelve, jelezvén stopp. Mármint megértem, ez egy borzalmas hely neked. Dühös vagy és félsz. Nagyon-nagyon félsz. De sajnálom, nem hiszem, hogy elkerülheted a szembenézést. Gyászolsz. Arról tudok egyet s mást. Először el kell merülned az érzéseidben, hogy utána kitalálj közülük. És te elég bátor vagy hozzá, kétlem. Én viszont tudom. Nehéz lesz. De nem leszel egyedül. Mi is ott leszünk. És az, hogy ennyire nagyszerű dolgot hajtasz végre, sokat segít majd abban, hogy az érzéseid megváltozzanak a hellyel kapcsolatban. Onnantól fogva ez annak is a helyszíne lesz, ahol segítettél megtisztítani a vizet, lehetővé téve az emberek és állatok számára, hogy visszatérjenek. Ez is a történet része lesz majd. Talán, mondta Peter. Majd ismét ballagni kezdett, és gyorsan az érre tört, hogy a többiek ne láthassák az arcát. A hang mostanra üvöltéssé erősödött. Pax kilesett, de a nádas mögül csak a nyugodtnak tűnő víz lapos kiterjedése látszott. Maradj itt, parancsolta Róka lányra, és beljebb gázolt, hogy tisztább képet kapjon. Úgy 100 méternyire dél felé a folyó zuhanni kezdett. Beúszott középre. Túl késő volt, érezte. Először a melső lábait rántotta magával, aztán erős húzást érzett a mellkasánál és a csípőjénél, ami egyenesen a meredély széléhez sodorta őt. A vízpart felé próbált evezni. Először csak meglepődött azon, hogy semmiféle haladást nem érzékel. Ahogy azonban egyre erősebben járt a lába, és mégis egyre csak hátrált, beléhasított a félelem. Vonyító hangot hallott. Megfordult. A kis róka volt az. A háta mögött ő is a vízbe keveredett, küszködve próbálta a vízfelszín felett tartani a fejét, és egyre közeledett Pax felé. Ahogy az ár elsodorta mellette, Pax is előre lendült. A rókalánnyal a szájában a folyó egyre erősebben vontatta őket. Pax még erősebben szorította az állkapcsát, hogy jobb fogást találjon a kicsinyén, mire a rókalány szűkölni kezdett. Apja próbált enyhíteni a harapáson, de épp amikor ezt tette, a rókalány is ficánkolni kezdett. Az áramlat kitépte kicsinyét Pax szájából. Utána kapott a hánykolódó alaknak, de csak vizet sikerült nyelnie. A rókalány egyre csak távolodott, a szeme a rémülettől elfehéredett, majd eltűnt a felszín alatt. Egy pillanattal később Pax a víz széle felől hallotta a vonyítását, és meg is pillantotta az elővillanó vörös bundát. Ezt követően azonban semmi. A fulladozó Pax hagyta, hogy az áramlat a víz széléhez sodorja, és ott egy pillanatra felvillant előtte. A szárazföld mindkét oldalon szerte foszlott, és széthasított szakadékokká foszlott szét, a folyó pedig tombolt és viharzott lefelé. És Pax át is billent. Csak sodródott lefelé, bele a háborgó vízbe, még erősen neki nem csapódott egy szirtnek. Kapaszkodót keresve kapirgált, talált egyet, elvesztette. Lábát sikerült megvetnie egy másik kiszögellésnél, kapaszkodott bele, karmát a sziklába mélyeztette. Onnan vadul kutatott kicsinye után, de sehol sem találta a rókalányt. Ekkor hatalmas víztömeg támadt rá, teljesen eltelítve a tüdejét. A róka elnyelte a folyót, és a folyó is elnyelte a rókát. Órákon keresztül némán túráztak. A gyors tempótól Peter apjának hamvai a szokásosnál kissé erősebben verődtek a fiú hátának. Peter kizárólag arra összpontosított, hogy milyen közel jár az otthonához. Másnap reggelre odaér, ez egészen biztos. Végül megérkeztek az őrházhoz. Jade és Samuel kinyitották, és bementek, hogy lepakolják a felszerelésüket. Peter kimaradt, eszébe jutott, hogy előzőleg ugyanitt, egy évvel korábban, egy őr szaladt ki az épületből, amikor Peter elhaladt mellette. Az őr komolyan vette a munkáját, egészen addig, míg Peter el nem árulta neki, hogy a kisállatáért kelt útra, mire válaszul az őr elmesélte neki, mennyire aggódik a saját kutyájáért, és még egy képet is mutatott az ebről. Az őr teljesen megváltozott, amikor lenézett a gyűrött fotóra. Olyan volt, mint egy gyerek, aki a kutyája miatt aggódik. Ezt követően átengedte Pétert, és sok szerencsét kívánt neki. Peter ijedten vette észre, hogy Jade és Samuel mellette állnak. Jade az ételmaradékukat tartotta a kezében. Egy doboz kukorica kenyérkeveréket, 3 darab kétszer sültet, 1 fél zacskó szárított almát és 1 kis sonka konzervet. Nekünk nem lesz erre szükségünk, mondta, de neked igen. Peter biccentve elvette tőle. Eddig nem is gondolt az ételre, de most, hogy belegondolt, az apja teljesen kiürítette a házat, mielőtt távoztak. Ne hagyjunk csalit az egereknek, mondogatta. Samuel csikorgatta a bakancsát. Gondolom, itt a búcsú ideje. Csak egy időre, tette hozzá Jade. Úgy 1 hét múlva találkozunk, a gyárnál. Persze. Peternek el kellett fordulnia, hogy képes legyen hazudni. Úgy 1 hét múlva találkozunk. Felvették a hátizsákjukat, Peter pedig követte őket a kereszteződéshez. Figyelte, amint Jade megfogja Samuel kezét, és ennyi volt belőlük, ők lettek, ő pedig teljesen egyedül maradt. De hiszen pontosan erre vágyott, emlékeztette magát. Mégis kissé kirázta a hideg, mintha a hűvös szél befújt volna a gallérja mögé. Várjatok csak! Sok boldogságot! Kiáltott utánuk, miközben a pár átkelt az úton. Visszafordultak és odaintettek Peternek. Hékás, ne felejtsd el, kiabált vissza Jade. Óvakodj attól a szilánktól. Spriccelő vízen keresztül nem vette észre. A víz morajlásától nem hallotta a vonyítást sem, és a szagát sem érezte a lehetséges zsákmánnyal teli, elszabadult folyó vad illatai közt. Egy ezeknél is mélyebb érzék segített neki rátalálni, ami olyan mélyről származott, hogy megnevezni sem lehet. A lányod ott irányította a rókát. Az ott egy fát jelentett. Lehetett vagy 100 éves, a törzsét szétrohasztották a szúk. A vihar dagája gyökerénél fogva tépte ki a helyéből, úgy 1 kilométernyire északra, és félig elsüllyesztve engedte csak el a zuhatag lábánál. Kusza gyökérzetében akadt fenn egy icipici róka. Pax a csobogó gázlóban állt. Nem érte el a vállánál fogva csüngő kicsinyét. Egyszerre csaholt örömében és félelmében. Egy pillanatig a kis róka olyan üresen és élettelenül lógott ott, mint egy darab szőrme, de végül kinyitotta a szemét. Pax ismét felvakkantott, ezúttal kizárólag örömében. A róka lány alá ugrált, és felmérte a helyzetüket. A gázlón túl az áramlat egy csorba sziklának verődött. Ha rosszul landol, mind a kettejüket elsodorja az ár. De nem fogja elvéteni. Nagyot szökelt, és sikerrel járt. Épp csak annyi ideig lógott a fán, ami kiszabadította a kicsinyét. A lányával a szájában pottyant vissza a gázlóba, és sikerült kihúznia őt a vízből. A kis rókát kényelmesen helyezte el egy buckán, és ő is mellé bújt, hogy a rókalány érezze, biztonságban van. És így is volt. Csurom víz volt ugyan, és sántikált is, de nem vérzett, és szemmel láthatóan a végtagjai sem törtek el. Pax arra vágyott a leginkább, hogy hazavigye a lányát. Az odú melege a testvéreivel és az anyjával együtt azonnal véget vetne a reszketésének. Borzas, heves védelemmel ölelné körbe a lányukat, saját erejével táplálná kicsinyét. Borzas jelenléte Paxot is megnyugtatná. Nagyon vágyott rá, mióta megismerte a nőstényt, sosem töltött ilyen hosszú időt távol tőle. De a Borzashoz vezető hazaúton sok veszély leselkedne rájuk, és még ha sikerülne is ezeket elkerülniük, maga a séta is túlságosan megerőltető lenne egy olyan sérült és kimerült kölyöknek, mint a lánya. Még nem mehettek haza. Itt és most kellett menedéket találnia a rókalánynak. És tudott is egyről. Alig 20 vágta ugrásnyira, épp a folyópartnál. Áltott egy ősöreg hemlok fenyő, aminek földet súroló ágai tűleveles barlangot alkottak, ahol Pax egykor az öreg rókával, deressel húzta meg magát. Sötét, ám szellős, kipárnázva több évszak puha avarával, amelynek illata elfedi majd az űszagukat a ragadozók elől. Mielőtt becipelte volna oda a rókalányt, saját nyelvével szárítgatta a bundáját, majd egy napfényes folton hagyta melegedni. Ezután körbejárta a fát, orrával a földet pásztázva, veszély után szaglászott. Nem talált erre utaló nyomokat, de valami más feltűnt neki. Most először, azóta, hogy elérték a folyót, nem érezte kis gazdája illatát. Péternek a zuhatak szélénél hirtelen nyoma veszett. Pax visszasietett a kicsinyéhez, és bevitte őt a hemlokfenyő ajnövényzetébe. Nem messze a vastag törzstől helyezte el, majd szorosan mellé feküdt, éberen figyelve a kis róka minden mozdulatát. Miután a lánya elaludt, Pax még akkor is hallgatta minden lélegzetvételét, még végül fejét a kis róka fejére fektette, és ő is behunyta a szemét. Csak ekkor kezdte érezni a saját sérüléseit. Tompa fájdalmat a vállában, a csípőjében, a jobb hátsó lábában, és élesebb, szúró fájdalmat az oldalában, ami a mélyebb levegő vételeknél jelentkezett. A kis róka nyűszített álmában, és még jobban Pax mellkasához bújt. És Pax ekkor ismét megértette, hogy a lányáért bármire képes lenne.
Sarah Pennypacker, Pax úton hazafelé című regényének 11. részét Babócsai Réka előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett. Elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük. Thank you.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulcam, Már lángolt, amikor elfeküdtem című írásának 13. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Robert Fulcam, Már lángolt, amikor ráfeküdtem. Az unitárius lelkész gyakran kérik fel, hogy felekezetek közötti házasságkötést celebráljon, köznapi nevén vegyes házasságot. Rendszerint azonban nem csak merőben eltérő vallási hátterekről van szó, minden olyan esküvő vegyes, amelynek során a menyasszony vagy a vőlegény olyas valakivel lép házasságra, aki a családja származási vagy osztály határain kívül áll. Az ilyen házasságkötésre való felkérés azt jelenti, hogy két olyan embert kell összeadni, akik aknamezőn próbálnak átkelni, anélkül, hogy felrobbannának. Ezt példázza egy gyönyörű, fiatal, brooklyni lány esküvője, népes család, lengyel bevándorló ősök és zsidók. A magas, fekete, jóképű vőlegény detroiti származású, hasonlóan népes család, hasonlóan bevándorló ősök, csak éppen írek, na is római katolikusok. A menyasszony családjában volt egy rabbi és egy kántor, a másik csapat összeállításában is szerepelt egy-két pap meg egy apáca. Már az is épp elég baj volt, hogy a fiatalember és az ifjú lány ilyen messzire eljöttek nyugatra, hogy Seattle-be járjanak egyetemi továbbképzőbe, de elég baj volt, hogy esetleg nem a régi szomszédság valamelyik tagjával házasodnak össze. Na de hogy összeszerelmesedjenek, sőt, ami még rosszabb, összeházasodjanak valakivel, aki más, mint mi vagyunk, hát ez már egyenesen szégyenteljes katasztrófa volt, a legnagyobb erősségű családi földrengés, elképzelhetetlen dolog. Brooklyn kisasszony és Detroit úr azonban 21 éves volt, és csordultig voltak szerelemmel. A szerelem pedig, ebben egészen biztosak voltak, minden akadályt képes legyőzni. A lelkésznek voltak bizonyos kétségei, hiszen azelőtt hasonló párokkal még soha nem sikerült átjutnia az aknamezőn, és egy-két srapnel már megsebezte a lelkét. Ettől kezdve az egész történet során, szinte a legvégéig, az események dominószerűen dőltek egymásra. Minden oly előrelátható volt, hogy akár egy kis mellékest is kereshettem volna, ha zugfogadásokat kötök arra, mi fog történni legközelebb. El is mondhattam volna nekik, de úgysem hallgattak volna rám. Az embereknek néha maguktól kell rájönniük bizonyos dolgokra, lehetőségeiket a következőképpen látták. A terv. Összeházasodnak egy anyakönyvvezetőnél, és soha nem árulják el az ősöknek oda át keleten, de, és itt jön megint a szeretet, mindketten igazán szerették szüleiket, és ha azok rájönnek, hogy mire készülnek, mélységes sebet ütnének rajtuk, különösen, ha még az is kiderülne, hogy semmiféle egyházi ceremónia nem volt. Így hát, B-terv. Egy unitárius lelkésszel adatják össze magukat, és a szülőkkel csak másnap közlik a dolgot, amolyan félig-meddig leányszöktetés. A szüleiknek sejtelmük sincs, hogy az unitáriusok miben hisznek, de legalább volt egyházi aktus méghozzá templomban. Jó ötlet. Itt lép a képbe Fulgams tiszteletes úr, amiből következik a C-terv. Ha már úgyis templomban, lelkész közreműködésével zajlik az esküvő, akár meg is hívhatják egy-két barátjukat, nem csak a két tanút. És ha már azt a néhány barátjukat meghívják, akkor még további barátokat is meghívhatnak, hiszen nem akarják ők megsérteni senkinek az érzéseit. És minthogy ezzel már el is érkeztek ahhoz a bizonytalan választóvonalhoz, ahol a barát kategória összemosódik az ismerős kategóriával, akkor még tovább is mehetnek, és meghívhatnak minden ismerőst. És már is egy nagyszabású esküvőnél tartunk, ennyi ember már egy egész buszrakomány. de ha ezek mind eljönnek, akkor fogadást is kell adni. Nem mondhatja az ember, hogy ez egy szűk körű esküvő, úgyhogy mindenki menjen el valahova kávézni. És természetesen, ha itt van ez a rengeteg ember meg a fogadás, akkor már nem lehet másodosztályú esküvőcskét tartani és mindenki előtt leégni. Nem, uram, hosszú fehér ruha kell, kölcsönzött smokingok, virágok, személyzet, fotósok, gyűrűk kellenek, az egész cókmók. És mindez csak azért, mert úgy vélték, nem ártana egy pár vendéggel több. Sejted már, mi következik? Úgy van, D-terv. Nem tehetik meg, hogy ekkora hűhót csapnak, és még csak meg sem hívják a családjukat. És már itt is vagyunk az aknamező szélén. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy az esküvők mindig hajlamosak egy kissé túlzott méreteket ölteni. Soha nem láttam még olyat, amelyik a tervezetnél kisebb létszámú lett volna, vagy amelyik belül maradt volna az előzetes költségvetésen. Az egyik dologból mindig következik a másik. Kicsit olyan ez, mint maga a házasság, vagy az élet. És miért is ne lenne, ha örömről és ünnepről van szó, az legyen csak mindig költséges. Hát, akárhogy is van, ráléptek az aknára, méghozzá a nagy aknára. Felhívták a mamájukat, és meghívták őket az esküvőre. Az én házamból telefonáltak, azóta sem akar rendesen működni a telefon. Valószínűleg egészen Detroitig meg Brooklynig elégtek a vezetékek. A két mama egyformán reagált. Össze fogsz házasodni egy micsodával? Egy micsodával? Amit hallgatás és hosszú zokogás követett. Ekkor a papák vették át a kagylót, és hozzászólásuk lényege ez volt. Most azonnal hazajössz, ebben a percben, azonnal! Hát egy hónapig záporoztak a levelek és a telefonhívások, akár a vízesés. Nagybácsik, nagynénik és unokatestvérek álltak csatasorban. A rabbi 30 oldalas levelet írt. A papok és az apáca imádkoztak. A két család soha nem jön el egy ilyen esküvőre. Zsarolással, a pokol tüzével és megszakadt szívekkel fenyegetőztek, még kenőpénzt is felajánlottak. Minden hiába. Semmivel sem tudták eltántorítani a fiatalokat, még kitagadással sem, amivel pedig végül mindkét család megfenyegette őket. Nem mintha akár a mennyasszony, akár a vőlegény érzéketlen lett volna. Rengeteg időt töltöttek Folgám tiszteletes úr irodájában, a mennyasszony üvöltözött, a vőlegény szentségelt. A házasságot mégis komolyan gondolták, akár kis balták is potyoghattak felőlük az égből, aminek volt is némi valószínűsége. A fiatal párnak azonban volt egy láthatatlan pajzsa. A szerelem. Meg egy titkos fegyvere, a humorérzékük, a könnyedségük. Ugyanolyan gyakran nevettek, mint amilyen gyakran sírtak. Ezen kívül mindketten makacs, erélyes családból származtak, amelyek nehezen vergődtek zöld ágra, és mindig azt mondogatták a gyerekeknek, hogy soha ne hátráljanak meg, ha hisznek valamiben. A gyerekek pedig pontosan azt tették, amire a szüleik tanították őket. Hittek egymásban. És ez volt a lényeg. Ebben a padhelyzetben az egyik nagymama vágta el a gordiuszi csomót, a vőlegény nagyja. Bizony Isten, ha egyetlen unokája nősül, nem számít, hogy tudod, mit vesz el, ő bizony ott lesz. A meg sem született unokái kedvéért, akiknek szükségük lenne rá. Egyébként annak idején a mennyét sem találta a megfelelőnek, mégis egész jól alakultak a dolgok. Köszönjük szépen! A nagyi komolyan beszélt, elment és foglalt repülőjegyet, már pedig ő elmegy arra az esküvőre, punktum! Így aztán sorra dőltek a dominók. Ha a nagymama elmegy, akkor kísérőre is szüksége lesz. Szó se lehet arról, hogy egyedül menjen, és nem sokára már az összes detroiti katolikus ír jönni akart. Megmutatják azoknak a bunkó brooklyni zsidóknak, milyen is az igazi családi összetartozás. Elhozták Dicky bácsit, a papot is, hogy a lehető legvallásosabb mederben tartsa a dolgokat. Nos, már tudod, hogy ezután mi következett? 35 brooklyni zsidó köztük rabbi nagypapa váltott repülőjegyet. Az esküvő egy vérre menő mérkőzésre kezdett hasonlítani a Notre Dame és a Jeruzsálem Tech között. A fizikában ezt úgy hívják, a kritikus tömeg elérése. Na, hogy mindenki eljött, és valóban bonyolulttá is vált az élet. A rabbi nagypapa könyörgött, hogy legalább egy hagyományos áldást hadd mondjon héberül a ceremónia végén. Amikor a katolikus írek ezt megneszelték, semmi más nem felelt meg nekik, csak ha a nagymama, aki valaha operettben lépett fel, az áldás előtt elénekelheti Schubert Ave Mariáját, mint egy védekezésül a héber nyelv ellen. Az egyik fél egy kis füstölőt akart, a másik meg bort akart inni a szertartáson, aztán eltörni a serleget. A mennyasszony és a vőlegény nem igen tehetett más, csak bólogatott és mosolygott, és bármit javasoltak, csak annyit mondtak, ahogy akarjátok. Eljött a nagy nap. Vasárnap este, napnyugta után, hogy a kedvébe járjanak a tudod miknek, a két család bevonult a templomba, és mindannyian leültek, nem is. Pontosabb kifejezés lenne az, hogy beásták magukat a templomhajó két oldalán. Egy ideig hatot tettem volna öt ellen, hogy a szertartás után tömegverekedés lesz, és nem fogadás. De én hiszen folyton megfeledkezem a szeretetről. A detroiti katolikus írek szerették a vőlegényt, a brooklyni lengyel zsinók a mennyasszonyt nem kevésbé. És volt is rá okuk. Figyelemre méltó fiatalok voltak, méltók arra, hogy büszkék legyenek rájuk és tiszteljék őket, még ha üres is volt a fejük, amikor a párválasztásra került sor. És még a házasság legáldázabb, legpesszimistább kritikusának is nehezére esett figyelmen kívül hagynia, milyen magas és jóképű a vőlegény, és milyen elbűvölő a mennyasszony. Ahhoz pedig igazán vaknak kellett lenni, hogy ne lássa meg az ember, ami a szertartás alatt történt, amikor a pár az esküjét mondta, világos volt, hogy annak minden szavát komolyan gondolják. És amikor a mennyasszony pityeregni kezdett, a vőlegény pedig a karjaiba zárta és szintén elpityeredett, nos, az egész templom könnyekben ázott. Már azelőtt is láttam nedves esküvőket, de ez itt valóságos közfürdőbe ment, tehát minden félbe szakadt, amíg mindenki jól ki nem sírta magát, beleértve a lelkészt is. Még Diki bácsi, a pap is törölgette a szemét és fújta az orrát, miközben csak az előcsarnokból leskelődött befelé, nehogy beszennyezze magát a szertartással. Igazán egyszerű dolog történt. Váratlanul mindannyiunkat elragadott az öröm, nagyjából akkor, amikor a mennyasszony azt mondta, igen, ó, igen, igen, válaszul a lelkész kérdésére, hogy elfogadja ezt a férfit. Nyilvánvalóan valami nagyon ősi, szép, új és jó dolog történt. Csak egy fafejű vagy kőszívű ember nem vette volna ezt észre. Öröm, kimondhatatlan igenlése valami helyes dolognak, így hát szavak híján csak sírtunk tovább. Ekkor a vőlegény nagymamája, a katolikus írek 78 éves nagymatriarchája felállt, hogy elénekelje az Ave Mariát. Nem azért tette meg ezt a nagy utat, hogy aztán cserbe hagyja az unokáját. Odaállt a zongora mellé, vett egy nagy lélegzetet, lehunta a szemét, és leszállította az árut. Soha nem hallottam még ilyen érzéssel, ilyen szenvedéllyel és odaadással előadni ezt a dalt. A nagyi óriási volt. Nem azok a rekettes, túl dramatizált hangok jöttek elő belőle, amilyeneket az ember egy öregedő, harmadrangú operaénekes nőtől várna. Nem bizony. Olyan nagymama hang volt ez, aki az egész életét beleszűrte a zenébe ebből az egyszer az életben alkalomból, hogy tisztelegjen azelőtt, amit szeretett és amiben hitt. Amikor az utolsó nagyszerű hang is elhalt és fogva tartott bennünket a csönd, a nagymama kinyitotta a szemét, az unokájára mosolygott és ennyit mondott. Na, azért mondom... És a brooklyni zsidók önkéntelenül is felállva tapsolták meg. Lehet, hogy azt nem tudták, hogyan kell egy templomban viselkedni, de a zenét ismerték, és tudták, hogy a nagyi mindent beleadott. Az igazi szeretetet pedig felismerték, ha találkoztak vele. Kedvükre való volt a nagyi. Ki is kívánkozott belőlük a vastaps. Bravo, nagyi! De a rabbi nagypapa sem akart alul maradni, lassan előre ment, és megállt a mennyasszony és a vőlegény mellett. Kinyújtotta a karját, és megfogta a kezüket. Azután Ábrahám, Izsák, Jákob és az összes brooklyni zsidó nevében szólva áldást osztott az ifjú párnak, hogy az életük végéig elkísérje őket. Mondom, megáldotta őket, és nem kellett ahhoz héberül tudni, hogy ezt megértse az ember. Na és persze, amint az várható volt, a katolikus írek olyan ünneplésben részesítették rabbi nagypapát, amit az soha el nem felejt. Bravo, nagyapó! Ez volt az a pillanat, amikor a lelkész megkönnyebbülten mélyet sóhajtott, mert tudta, az öröm megmentette a napot, és komoly esélye van annak, hogy az ügy happy end-el végződjön. Happy end! Jobban vágyunk a happy endekre, mint bármi másra ebben az életben, és úgy tűnt, most meg lesz. A családok egészen az esküvő végéig azt nem értették meg, hogy a végső dolgokra vonatkozó metaforákkal kapcsolatos vitáik ellenére sok közös értékük és hagyományuk van. Hittek a családban, a hűségben, a szeretetben, egy azon Istenben és abban, hogy képesek mindezeket ünnepelni. A mennyasszony és a vőlegény a padsorok között átsietett a banketterembe, ahol már várta őket a polka zenekar. Az ifjú házasok táncra perdültek, mindenki tapsolt. Rabbi nagypapa felkérte operaénekes nagymamát, a tömeg felzúgott, aztán csatlakoztak hozzájuk, és a parti már kezdetét is vette. Soha életemben nem vettem még részt ilyen fogadáson, soha nem volt még ennyi tánc, evés, nevetés és éneklés, hosszan belenyúlva az éjszakába. Fantasztikus volt. Három nappal később, amikor a fejem már kitisztult, elgondolkodtam azon, hogyan is történt mindez, és arra jutottam, hogy a szkeptikus lelkész tévedett, és a vőlegénynek meg a menyasszonynak volt igaza. A szeretet erősebbnek bizonyult az előítéleteknél, a szeretet diadalmaskodott. Nem vagyok biztos benne, hogy tökéletesen meggyőztek-e, de a bizonyíték ebbe az esetben erre mutat. A végeredmény szeretet, gonosz szellemek, 21-0. Ha kétségeid vannak, bízzál azokban, akiket szeretsz. Valamennyiükben. Epilógus. Egy év múlva, nem sokkal a csodálatos esemény első évfordulója előtt egy képes lapot kaptam, amelyet egy luxus hajóról adtak fel a Karib-tengerről. Azt gondoltam, a mennyasszony meg a vőlegény küldte. De nem. A mennyasszony meg a vőlegény szülei, akik közben jó barátok lettek.
Kedves hallgatóink, Robert Fulcam Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 13. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.